Meghalni egy cigarettáért. Megjöttek a producer megjegyzései. A forgatókönyvíró a telefonján látta az e-mailt az alábbi tárgy megjelöléssel, megjegyzések. A telefon úgy volt beállítva, hogy előnézetben mutassa a levél első néhány szavát. Ismételten köszönöm, hogy időt szakítottál a mai ebédre. A forgatókönyvíró elkapta tekintetét a telefonról. Nem nyitotta meg az e-mailt. Nem olvasta tovább. Inkább hátrálva leült a kanapéra, feszesen, egyenes derékkal. Olyan mereven ült, mint egy piszkavas, tenyerével a térde mellett a kanapéra támaszkodott. A felesége az ölébe ült. Alig egy órája ért vissza a szépségszalomból, még mindig a délutáni szettjét viselte. A krimszínű Cheyenne blúz be volt tűrve a tengerészkék vászonszoknya korcába. A szoknya épp tért fölött ért véget, és ha leült benne, főleg valaki ölébe, egy kicsit feljebb csúszott. A nő sem a blúz, sem a szoknya alatt nem viselt semmit. Azon tűnődött, vajon a férje észreveszi-e? Valószínűleg nem, mondta le a következtetést. Még nem. Látszott, hogy valami nagyon lefoglalja. A nő meggyújtott egy cigarettát, és a férfi ajkai közé illesztette. Köszönöm, mondta a férfi. Mesélj az ebédről, mondta a feleség.
Ott volt, és még három felső vezető. Azt hiszem, legalább az egyik pénzügyi igazgató volt.
Hogy ment?
Pont úgy, ahogy sejtettem.
Pont úgy?
Hát többé-kevésbé, mondta a férfi. Valószínűleg még annál is rosszabbul.
Elmondtad a beszédet? Kérdezte a nő.
Milyen beszédet?
A halálról.
Az csak egy sor az első bekezdésben. Nem igazán egy beszéd.
De elmondtad?
Kimérten még mindig egy kicsit dacosan bolintott. Elmondtam neki, mondta. Hogy évekig szófogadó bértolnok voltam, és mindig megcsináltam, amit akart, olyan gyorsan, amilyen gyorsan szüksége volt rá, néha egyik napról a másikra, sőt, olykor menet közben, amíg forgott a kamera. Elmondtam, hogy sohasem hagytam cserben, és hogy dollármilliókat kerestem neki. Ezért összességében úgy vélem, kiérdemeltem a jogot arra, hogy ez alkalommal szabad kezet kapjak. Mert végre megvan a nagy ötlet, ami az embert talán az életben csak egyszer találja meg. Azt mondtam neki, hogy inkább meghalok, de ebben az esetben nem kötök kompromisszumot.
Erről beszéltem.
De hát ez csak egy sor.
Sok felvezetéssel.
Erős első bekezdés, egyetértek.
Hogy fogadta?
Nem igazán tudom. Kimentem cigizni. Mire visszamentem, úgy tűnt, nincs baj. Azt mondta elsőre, azt gondolta, megőrültem, és nem értem az érveit. De most ráébresztettem, hogy lehet, hogy nekem volt igazam, és ő tévedett.
Mivel volt gondja?
Az elejétől fogva a brit hadseregről és az első világháborúról volt szó, nem igaz? Így volt, vagy nem? A legelső pillanattól fogva, ahogy megfogant az ötlet. Te voltál a leges-legelső ember, akinek beszéltem róla.
Igazából szerintem az az előző feleséged lehetett, vagy egy még korábbi. Ez az ötlet már rég megszületett, amikor én színre léptem.
Felmerült valaha is bármilyen más téma, mint az első világháborús brit hadsereg?
Nem tetszik nekik?
Azt mondta, a stúdió kérdi, hogy egy angol vidéki kúriában játszódó dráma lesz-e.
Mit válaszolt nekik?
Azt felelte, hogy meg lehet. Angol vidéki kúriákban élő emberekről szól, de nem a kúriákban játszódik. Nyilvánvalóan. Hanem lövészárkokban, Franciaországban, vagy Belgiumban, vagy bárhol, ahol lövészárkok voltak.
Tehát ez a gond?
Azt mondta, a stúdió szerint a közönség jobban rezonálna a polgárháborúra igazi amerikaiakkal.
Értem.
Emlékeztettem, hogy van egy központi szál a történetben, amelynek a fő figurája egy repülőgéppilóta. A technológia gyermekkora egy óriási metafora. Ezt a szálat semmilyen módon sem lehet ejteni vagy átalakítani. Emlékeztettem, hogy a polgárháború idején a repülőgépet még fel sem találták.
Én azt hiszem, hőlégballonjaik voltak.
Na, az egyáltalán nem ugyanaz. A hőlégballon ehhez képest lassított felvétel. Nekünk sebességre, indulatra, zajra és dűre van szükségünk. Éreznünk kell, hogy valami új és veszélyes létrejöttének a küszöbén állunk.
Erre mit mondott?
Egyetértett velem, a stúdió ötlete szerinte is marhaság. Ezt mondta, csak azért adja tovább az üzenetet, mert felülről jött, de sohasem vette komolyan. Egyetlen percig sem. Teljes mértékben az én oldalamon áll. Nem csak a repülőgépek, de az ötletek miatt is. Túl modernek. Ez az egész 50 évvel a polgárháború után játszódik. A szereplők tisztában vannak olyan dolgokkal, amelyeket 50 évvel ezelőtt még nem tudtak az emberek.
Igaza van, tudod? Az ötletek modernek, és ez átjön a munkádból, még neki is. Ez remek írás, drágám.
Ő is ugyanezt mondta. A drágám nélkül. Ezt mondta, ez a legjobb írásom eddig, és én 4 szóban el tudom mondani, amihez másoknak egy bekezdés kell. Ezt mondta, át tudok adni üzeneteket még egy olyan öreg, cinikus pénzes zsáknak is, mint ő. Számára is kikristályosodik, hogy a karaktereim gondolatai hogyan építették a szemük láttára a háború után a világot.
Hízelgő.
Nagyon.
Igaza van, tudod? Mondta a feleség újra. Magától értetődő. Egyértelmű, hogy a háború utáni világot új ötletek építették fel, és ezek elkerülhetetlenül magában a háborúban fogantak. De látni, ahogy a történelem a szemünk előtt zajlik. Fantasztikus. Remek mű lesz. Egyenes út a legjobb film díjáig.
Leszámítva, hogy ő a második világháború utáni világról beszélt. Tulajdonképpen az 50-es évekről. Szerinte a történetnek a koreai háború alatt kellene játszódnia valódi amerikai szereplőkkel. És lövészgödrökről beszélt, nem lövészárkokról. Szerinte a lövészgödrök jobbak. Szükségszerűen sokkal bensőségesebbek, ami remek indokot ad arra, miért csak 1-2 színésszel vegyük fel a jeleneteket. Nincsenek statiszták, nincs semmiféle badarság a háttérben. Egy vagyont spórolunk vele. Ezt mondta, hogy ha csak 1-2 pasas lézeng egy lövészárokban, az furcsán néz ki. Mindenkinek az jutna az eszébe, hogy kék ezek. Lógnak, vagy melléjük szegődött a szerencse, és őket hagyták hátra őrködni. Szerinte ez mindenképpen magyarázatra szorulna, és hosszú perceket kellene erre pazarolnunk. Az a minimum, hogy ki kellene mondatnunk velük, nem vagyunk dezertőrök. Kemény feladat lenne megszerettetni őket a nézővel. Viszont a lövészgödröt nem kellene magyarázni. Ott húzták meg magukat. Ketten vannak. Egyszerre ugrottak be, lehet, hogy nem is lövészgödör, hanem bombatölcsér. Talán egy kicsit szűkös, úgyhogy már az elejétől fogva bosszúsak a másik miatt. Ki kell találniuk, hogyan tudnak kijönni egymással. Azt mondta, az ötletek modernitása és futurizmusa nem értelmezhető az első világháborúban. Muszáj az 50-es éveknek lennie, azt mondta, még így is megtarthatnánk a repülőket. Ekkor fejlesztik ki a sugárhajtású vadászrepülők technológiáját. Ugyanaz a fajta nyomás helyeződött rájuk, csupán modernebb sisakot kellene adnunk a pasasra. A szöveg akár maradhat is ugyanaz. Azt mondta, hogy vannak dolgok, amelyek soha nem változnak. Bizonyos igazságok örökérvényűek.
Hogy reagáltál?
A tudomására hoztam, hogy nagyon dühös vagyok, és kimentem egy újabb cigire.
Mennyi ideig voltál kint?
Nem tudom. 10 percig. Talán több. Ez egy nagy étterem. Már az előtérig is sokat kell sétálni az asztaltól.
Nem kellene ilyet tenned. Egyértelműen rólad beszélnek az asztalnál, amíg távol vagy. Ő és az emberei.
Szerintem főképpen hívásokat intéznek ilyenkor. Egyszerre több dolgot is futtatnak. Valószínűleg ilyenkor törik össze más írók álmait. Láttam, hogyan fejezik be mindig, amikor visszaérek. Olyan lelkiismeret furdalásféle ül ki az arcukra.
Óvatosnak kellene lenned.
Egyébként az sem számít, ha rólam beszélnek. Nem fognak megtörni. Ez az én projektem. Átvihetem máshová is.
Hová?
A forgatókönyvíró nem válaszolt. A felesége közelebb bújt hozzá, mellkasát a férfihoz nyomta, nem viselt melltartót. Vajon észrevette már? A nő úgy érezte, már fel kellett volna tűnnie neki. Ő legalábbis már felfigyelt rá.
Csak egy vékony sejem réteg választotta el őket egymástól. Ami a lövészgödröket illeti, igaza lehet, mondta a férjének.
Na de hát épp az a lényeg, hogy egy lövész árokban az angol társadalom teljes szerkezete megjelenik. A tiszteknek szolgáik és saját körletük van. Ez egy mikrokozmosz. Szükségünk van erre az alapvetésre. Ez adja a történet keretét.
Viszont a lövészgödör az amerikai társadalmat tudja leképezni ugyanígy. Gyors, piszkos és ideglenes. 2 nemrég érkezett ember, akiket a helyzet kényszerít az együttműködésre. Mint egy önálló metafora. Az egyiket mondjuk a Harvardról, a Princetonról vagy valami hasonló helyről sorozták be, a másik meg egy utcakölyök Bostonból vagy Bronxból. Elsőre nincs bennük semmi közös.
Klisé.
Ahogy egy sárral keveredő vidéki dráma is az. Meg tudtad írni úgy, hogy működjön. Jó író vagy, bármit meg tudsz írni úgy, hogy működjön.
De nem ez a legrosszabb, folytatta a férfi.
Mi van még?
Azt mondta, hogy a hős nem lehet magányos, és muszáj, hogy már az első jelenettől legyen egy társa.
Tényleg?
Azt mondta, az elméje hátsó bugyraiban, végig egy Koreában játszódó, a bajtársiasságról szóló filmet látott, és a vázlatom olyan, mint amikor a jó szív rossz testbe kerül. Azt mondta, ez a történet nem egy angol férfiról szól. Ez a sztori 2 amerikaié. Azt mondta, néha előfordul, hogy az író nem egészen érti, mit is írt.
Mit mondtál erre te?
Semmit, szó sem jutottam. Megint kimentem cigizni.
Na és ez alkalommal mennyi időre?
Ugyanúgy 10 percre. Talán kicsit többre. De ne aggódj. Miről is beszélhetünk volna még? Hirtelen rájöttem, hogy baromira fordítva ülöm meg a lovat. Azt hittem, tartoznak nekem ezzel, amiért mindig jó munkásuk voltam. Ők viszont azt gondolták, hogy valami mással jönnek nekem, és nem azzal, hogy az arcomba röhögnek, és egyértelműen visszautasítanak. Udvarias kilépési stratégiát kerestek. A legideálisabb az lenne, ha a művészi koncepció különbözőségeire hivatkozva én vonnám vissza a javaslatomat, ezt akarták elérni. Az mindenkinek megkönnyíteni a dolgát. Úgyhogy a végletekig átbogarázták az egész tervet, és próbáltak megtörni.
Sikerült nekik?
Kiderült, hogy nem volt igazam. Komolyan gondolták, miután visszatértem, elkezdtem arról beszélni, hogy már a kezdetek kezdetén mindannyian megállapodtunk abban, hogy a művészi vízión nem változtatunk soha semmilyen körülmények között, és erre most tessék, hol tartunk? 2 legjobb havernál Koreában. De ő még az elején leállított, és azt mondta, persze ne aggódjak, megérti. Azt mondta, biztosan tudom, hogy a filmipar történetében minden egyes ötlet kopik egy kicsit azután, hogy kipattan az író fejéből, és összeütközik a valósággal. Még a filmiskolákban tanulmányozott híres forgatókönyvek is változtak. Előfordult, hogy a titkárnő is hozzáírt a szöveghez. Ez arról szól, hogy akkor és ott mi működik.
Mit mondtál erre?
Semmit.
Nem mentél ki újra, ugye?
Akartam, szerettem volna valamilyen módon egyértelműsíteni, hogy tiltakozom. De nem kellett kimennem. Még nekem sem. Ezért az asztalnál maradtam. Úgy vette, hogy akkor felőlem még beszélhet. Azt mondta, visszaszerezhetem a filmet azzal, ha írok egy nagy haláljelenetet.
Visszaszerezheted?
Azt mondta, újra az enyém lehet.
Ki halna meg?
A barát. A hősnek egyértelműen egyedül kell maradnia az utazása utolsó állomására, úgyhogy a barátnak mennie kell a 90. oldal környékén. Azt mondta, biztos benne, hogy ebből simán hazafutást csinálok. Nem csak a végső izgalom, hanem a mögöttes okok miatt is. Mi hajtja ezt a fickót a végzete felé?
Mit mondtál?
Semmit, zsongott a fejem. Először egy teljesen felesleges második karaktert erőltetnek a filmembe, amitől az egész valójában már nem is az én alkotásom. Aztán megmondják, hogy újra az enyém lehet, ha kiírom a betolakodót. Megdöbbentően Freudinak tűnt az egész. De hisz abban, hogy meg tudom csinálni. Azt mondta, ez lesz a legnagyszerűbb munkám. Ami ironikus volna. Talán az Írók Szövetsége ad majd nekem egy külön díjat a legjobb producer által erőltetett mellékszereplő halálért.
Mi történt ezután?
Elköszöntem. Kihagytam a desszertet. És hazajöttem.
Örülök, mondta a nő. Meghitten közelebb húzódott. Viszont sajnálom, hogy a világ sohasem fogja látni ezt a jelenetet, mondta. Ezzel kapcsolatban legalábbis igaza volt. Tényleg simán hazafutást csinálhattál volna belőle. A nemes önfeláldozás tökéletes példája. Igazán emlékezetes lenne.
Nem, felelte a férfi. Nem lenne ilyen nagyívű. Azt hiszem, egyszerűre írnám. A lényeges dolgok addigra már megtörténtek. A barátságuk már sziklaszilált. Azt hiszem, az utolsó jelenetnek tényleg egy lövészgödörben kell játszódnia. Csak ők ketten. Azért jutottak idáig, mert erősek. És most a barát azért lép ki a képből, mert elgyengül. Ez a dinamika. Azt hiszem, így kell egy csatafilmnek működnie. A személyiséget először a nagy dolgok, végül a kicsik bontják ki előttünk.
Hogy érted, hogy elgyengül?
Ez az 50-es évek, ne felejtsd el. Még a stúdió sem szeretné a napjainkba helyezni a történetet. És akkoriban az emberek cigarettáztak. A barát is. Ott van a lövész gödörben, és elfogy a cigie. Kezd nyugtalankodni. A film már így is korhatáros lesz, mivel dohányoznak benne, úgyhogy nagyjából 20 méterre tőlük feküdhet egy csonkolt holttest. Az egyik csapattársuk az, akiről a barát tudja, hogy láncdohányos volt, ami majdnem biztosan azt jelenti, hogy lehet akár egy teli doboz cigaretta is a zsebében.
20 méterre a gödör szélétől?
És a közelben leselkedik egy ellenséges mesterlövész.
Marad vagy megy?
Megy, mondja a forgatókönyvíró. 20 méter oda, 20 vissza. A mesterlövész leszedi. Nem nagy jelenet, mégis monumentális. Dohányozni akart. Ennyi volt az egész. Egy apró emberi gyengeség, de benne van az elszántság is, hogy úgy élje az életét, ahogy ő akarja, vagy ne is éljen egyáltalán. Ami így utólag megmagyarázza és érthetővé teszi a korábbi cselekedeteit. Teljes egészében a halála pillanatában ismerjük meg.
Ez nagyon szép, mondta a felesége. Még közelebb húzódott, és még jobban befészkelte magát a férfi ölébe. Szóval igazából ez egy nagyon aprócska döntés, ugye? Angol kiejtés 1916-ban, vagy amerikai kiejtés 1952-ben. Számít ez?
A férfi nem válaszolt. Észrevette. Két évvel és 7 hónappal később a film megjelent a mozikban. Nem az első világháborúban szolgáló brit hadseregről szólt. Az eredeti elképzelés minden lehetséges módon megváltozott. A forgatókönyvíró nem vetette magát a vonat elé, helyette másik házba költözött, feljebb a völgyben. Aztán 8 hónappal később a barát szerepét alakító színész megnyerte az Oscar-díjat legjobb mellékszereplő kategóriában. A beszédében végig arról áradozott, mennyire mesés volt a forgatókönyv. Aztán 1 órával később a forgatókönyvíró megkapta a maga díját a legjobb eredeti forgatókönyvért. A beszédében köszönetet mondott a feleségének és a producerének, a 2 szikla szilárd pontnak az életében. Miközben lefelé jött a színpadról, felemelte a szobrocskát, mint egy nehéz súlyzót, és abban a pillanatban úgy érezte, vannak kompromisszumok, amelyekkel könnyű együtt élni. Sőt, egyre könnyebb minden egyes fogadás, interjú vagy az ügynökétől érkező telefonhívás után, mert életében először volt lehetőség eldönteni, mit csináljon, mikor és mennyiért. Múltak az évek, és nagy neve lett a szakmában, aztán ő vált a rangidőssé, majd a gurúvá. A feleségével házasok maradtak, remek életük volt, a forgatókönyvíró őszintén boldog volt. Sohasem tűnt fel neki, hogyan is köttettek a kompromisszumai a régi időkben. A cigarettaszünetek ölték meg a művészi ambícióit. 10 percnyi űr, amelyet ki kellett használni. A producer ötlete volt. Csinálta már ezt korábban is makacsabírókkal. Amint a forgatókönyvíró kisételt dohányozni, a producer felhívta a férfi feleségét, hogy jelentse a legújabb zsákutcát, és tanácsot kérjen, mit mondjon rövid távon, hogy lebeszélje az öngyilkosságról. Ezután felépítették a stratégiát, hogy a feleség mit beszéljen át este a férjével, szigorúan csak a férfi érdekében, elvégre rengeteg pénz és komoly presztízs forgott kockán. A producernek az volt a tapasztalata, hogy egy kis sörtölődést hamar elfelejt az ember, ha egy aranyszobrocskát tisztogathat otthon. Ebben az esetben a feleség valóban úgy gondolta, hogy a producernek igaza van. És az is volt.